Az elmúlt 25 év alatt soha semmilyen bünteti szabásértés ügyben nem kaptunk. Próbálkozás volt a rendőrség részéről, bevittek, elvették az ászlót, feljelentettek garázdaságért, minden egyéb másért. De mindegyik dolog úgy végződött érdekes, hogy ezek teljesen ártatlanok, és ez igaz is. Mert önmagában egy Tibet zászlót felmutatni, vagy esetleg elkujjongatni azt, hogy Free Tibet, hát ez nem bűn sehol, illetve hát van ahol bűn, de az nem úgy hívják, hogy Európa.
Egy jól menő vállalkozó elégedetlen az életével, és spirituális útkeresésbe kezd. Rátalál a tibeti buddhizmusra, és a 90-es évek elején létrehozza a Tibetet segítő társaságot, tibeti híroldalt indít, létrehoz egy közösségi központot, és minden idelátogató kínai vezető budapesti útvonalán megpróbálja kibontani a tibeti zászlót. A selfie Mahendrei Tiborról, a Tibetet segítő társaság elnökéről szól.
Mennyire határozza meg a mindennapjaidat, a hétköznapi életedet az, hogy buddhista vagy? Itt ülünk a Sambalában, az általad évtizedekkel ezelőtt létrehozott és azóta vezetett szervezet a Tibetet segítő társaságnak a központjában reggel 10 órakor. Ma reggel hogyan jelentkezett az életedben a buddhizmus?
Hát a buddhizmus nem jelentkezik, hanem az folyamatosan benne van éjjel-nappal. A buddhizmusnak vannak olyan gyakorlatai, olyan módszerei, amik tulajdonképpen 24 órások, és az ember ebben válik hitelessé, úgy így mondjam. Ez nem egy olyan program, amit előveszek, mert templomba megyek, és akkor imádkozok, és kijövök, és utána folytatom az életemet, hanem ez egy 24 órás ügy, és ez nagyon fontos, és az az igazi buddhista úton járó, vagy az a hiteles szemléletet követő ember, aki így gondolkozik. Tehát nekem is a buddhizmus éjjel-nappal reggeltől estig jelen van az életemben. Számos figyelmeztető jel, belső hang.
Reggel fölébredsz, és akkor mi történik?
Hát reggel felébredek, kinyitom a szemem, ez az első. Az a szemlélete, hogy kinyitom a szemem is, hogy ránézek a világra aznap reggel, az már tulajdonképpen maga a buddhizmus. Az a, nevezem így most, hogy optimizmus, az a rálátás, az az energia, az a szemlélet, az a nem csak családtagokhoz, hanem mindenkihez való hozzáállás, akikkel reggel esetleg találkozom. Ez reggeltől egészen lefekvésig nyomon követ, sőt, hát ugye a buddhizmuson belül vannak különböző álomgyakorlatok, amik még azt is lehetővé teszik, hogy az alvás időszakon nem maradjon ki a gyakorlásból, az alatt is az ember fejlesz a saját tudatállapotát, tréningezze. Vannak olyan gyakorlatok, amik alvás és álom közben is elősegítik a dharma megerősödését. Ez fontos.
Mi a dharma?
A dharma maga a tan, amit követünk is, maga a tan. Tehát a tan nagy tébetűvel.
És azt mondod, hogy tréning, tréning, tréning. A hétköznapi európai gondolkodásban a tréning az mindig valami cél. Érdekében kifejtett erőfeszítés. Itt mi a cél, ami miatt folyamatosan tréningezel?
A tudat tréningezése, a tudat gyakorlatai. Itt a cél az, hogy az ember egy megfelelő, magas szintű, univerzális, vagy hogy tetszik, kozmikus tudatállapotba kerüljön, ami jóval fejlettebb, mint amit manapság megélünk a szamszarába, a létesülés körforgásában, ahol mindenféle érzelmek, ügyek, bajok, fájdalmak, örömök érnek minket. A tudatnak egy magasabb szintjében ezek az érzelmi szintek eltűnnek, és az ember nagyon, mondom azt, hogy objektív, egy nagyon belső, igazi, önvalót megtaláló állapotba kerül, és ebben az állapotban éri le az életét. Mert a buddhizmus arról szól, hogy saját magunkon belül jelen van ez a megvilágosodott buddha állapot, de ezt valahogy eltakarják a felhők, eltakarják a szamszarikus problémák, és ezt kell megtalálnunk magunkban.
Ez azt jelenti, hogy egy kicsit föloldódik az individuumod, az énednek a határa, vagy az továbbra is ugyanolyan éles?
Talán nem az individuum, talán az ego teljes mértékben feloldódik.
Itt mi a különbség?
Az individuum az talán mégiscsak az, aki itt vagyok, velem beszélgetsz, létezek, nem lehet rám mondani, meg rád sem, meg senkire, hogy nem létezik, valahogy érzékelhető. Az ego meg az a valaki, aki saját magunkon belül mindig adja a tanácsokat, a rossz tanácsokat, hogy így csináld, úgy ne csináld, ezt ne hidd el. Mondhatni azt a keresztény hasonlattal, az ördög. Nagyon nem jó hasonlat, tehát ez mindenkitől elnézést kérek, hogy felháborodjanak a buddhisták, de mégiscsak tulajdonképpen arról van szó. Ez a kis ördög végig kíséri az életünket, és elsősorban a ránk nehezedő szamszarikus, karmikus terheket ő irányítja, a különböző felfokozott érzelmi állapotokból adódó cselekedeteket ő irányítja. Tehát egy nagyon rossz tanácsadó, és nagyon ügyes, nagyon nehezen lehet gyakon csípni. Számos buddhista gyakorlat ezt a célt szolgálja, hogy ezt az egót levágjuk. Megszüntessük, visszanyomjuk. De tulajdonképpen ő nem ellenség, hanem valamilyen szinten nekünk munkatársunk is, mert igazából ebből az egóból tudjuk táplálni azokat a, hát mondom azt, hogy együttérző bölcs szemléletet, ami hát szükséges ahhoz, hogy egy magasabb szintre kerüljünk.
Tehát az is te vagy, az ego.
Hát az is én vagyok. Tehát nem az igen, van, de nem az én belső énem, aki igazából megvilágosodott, hanem annak egy, mondjuk az ellenpólus. Folyamatosan élteti azt, hogy én vagyok valaki, hogy én vagyok a Hendrey Tibor, hogy nekem ezt kell csinálni, hogy nekem azt kell csinálni, hogy a pénz számít, ez számít, az számít, minden számít. Na most ezek a buddhizmusban nem az, hogy háttérben vannak, hanem mind meg is szűnnek.
Igazából mi számít?
Hát én azt mondom, és nem vagyok vele egyedül, hogy igazából az együttérző szeretet számít. Tehát az a fajta viselkedés számít itt a Földön, az emberi létben, amivel a többi embert, a többi érző lényt, érző lényről beszélek, és nem csak az ember érző lény, hanem az állatok is, az emberek is, vannak bizonyos szellemlények, tehát fizikai valóságon kívüli lények. Ezek irányában az együttérző szeretet, és ezeknek a segítése, ami igazán számít. Persze az út azért sokkal bonyolultabb, rögösebb, mert hát életünk folyamán rengeteg sok mindennel találkozunk, de a valódi boldogságot, és ebből a szempontból itt ellentmondok egy kicsit az egóval, hiszen a boldogságot arra törekszem, hogy magamban oldjam meg, én legyek boldog, de ez a boldogság, hogy a Dalai Láma is mondta, egy sokkal magasabb szintű, spirituálisabb boldogság, magasabb intelligencia szinten működik, és úgy vagyok boldog, hogy közben másik ember is boldog. Ez azért nem olyan egyszerű megvalósítani.
Hogyan lettél buddhista?
Én azelőtt üzletember voltam, volt egy Kék Elefánt nevű, jó nevű butik, ez a 70-es, 80-as években volt, ez volt az én tulajdonomban. Tulajdonképpen az első butik kinézetű üzlet.
Tanácskörúton.
Tanácskörúton, így van, hát örülök. Tanácskörúton, ez volt az első igazán, mondjuk azt, hogy nyugati értelemben vett butik Budapesten. Azt évekig csináltam, nagyon jól ment, nagyon sok pénzt tudtam vele keresni. Hírneve is volt, dicsőség is volt, de valahogy nem elégített ki azt, hogy most 1000-ből 2000, 2000-ből 5000, ez a mókuskerék. Semmi bajom nem volt, tehát sem egzisztenciálisan, sem egészségileg más utak fele próbáltam megnyílni. Először az ezoterikus grádicsokat végigjártam, asztrológiát tanultam, különböző jós módszereket, természetgyógyászatnak különböző fokozatait elsajátítottam, és ez mind beletorkollott a magyar ős hagyomány megismerésébe, akkor jártam Pap Gáborra és még más előadókra, és akkor egyszer csak meghallottam egy buddhista előadást, egész pontosan Mirejsz Lászlótól, és utána az az érzésem volt, hogy na, itt van nekem keresni való, ez az én helyem. Elkezdtem tudatosan keresni a buddhista megoldásokat, hallgattam buddhista előadásokat. Aztán utána megalakult a tankapuja buddhista főiskola, ennek ugye egyik alapító tagja is vagyok, 108 alapítója van, ezek közül az egyik én vagyok. Azt rögtön az első évfolyamot el is végeztem, és már közben felmerült egy Tibetet támogató polgári kezdeményezés, ami abban a céllal indult, hogy Tibet emberi jogaiért lobbizzon, kiálljon, mint Magyarországon, mint a nemzetközi szintéren. Erre felkértek, ezt én elvállaltam alapítvány formájában. 27 évvel ezelőtt megalapítottam a Tibetet segítő társaság Shambhala Tibet központot, és hát azóta így működik.
De rosszul is érezted magad a bőrödben, amikor ebbe az útkereső fázisba léptél? Azért kezdtél el keresni, vagy csak intellektuálisan nem voltál kielégítve, vagy szellemileg nem voltál?
Mind a kettő. Kicsit rosszul is éreztem már a bőrömben magam. Zavart engem ez a közeg. Tehát tulajdonképpen bár sikeres üzletembernek számítottam, de jóval később rá kellett jönnöm, hogy én nem vagyok üzletember. Ami abból is látszik, hogy tulajdonképpen kellőképpen anyagilag nem tudtam megalapozni az üzletember utáni életemet, tehát ma nekem nincs vagyonom, semmi nincs, nincsenek ingatlanjaim.
Tehát ez illik is egy buddhistához, nem?
Illik is, de akkor se mondana ellent, hogyha lennének. Tehát nem mondana ellent. Önmagában a gazdaság nem zárja ki a buddhizmust egyáltalán. Persze az már igen, hogy mire költöm azt a pénzt. Ez igen.
A buddhizmusnak több ága van. Miért pont a tibetit találtad meg?
Hát a legelején nem pont a tibetit találtam meg. Tényleg a buddhizmus egy nagyon szerte ágazó, dús, lombú fa. Hát eleve országonként más-más buddhista módszerek és irányzatok vannak. Először a zennel is próbálkoztam, ha szabad így kifejezni magam, a zen buddhizmussal. Aztán későbbiekben a főiskolán tibeti nyelvet igyekeztem elsajátítani, és a tibeti buddhizmus irányába mozdultam el. Akkor felkértek erre a Tibetet segítő társaság vezetésre, ami szintén ebbe az irányba hajtott engem. tulajdonképpen az egyik legizgalmasabb ága a tibeti buddhizmus, a buddhizmusnak. Tudva levőleg itt legerősebb az ősi buddhizmus előtti hagyományhoz, valláshoz való kapcsolódás, a bőrről van szó a buddhizmuson belül. Ez egy shamanista vallásnak mondható tradíció, bár a shamanizmus mellett megvannak azok az ősi gyökerei, amik nagyon-nagyon régre vezethetők vissza.
És most egyébként miből élsz? Miután a Kék Elefántnak vége lett, és elkezdte ezt a buddhista utat, a vállalkozást valamilyen alapszinten
megtartottad? Hát egy ideig a vállalkozást csináltam párhuzamosan, de sajnos arra is rá kellett jönnöm, hogy nem megy párhuzamosan. Tehát az üzleti életnek a farkas törvényei, bármilyen jól is, bármilyen szerényen csinálja az ember, azok mégiscsak farkas törvények, és emellett egy szellemi, spirituális út, amit az ember szeretne minél jobban megerősíteni, minél jobban belekerülni, ez valahol mindenképpen ellentmondásba kerül, én is átestem ezen a dolgon. Szerencsére olyan családom van, akik segítettek engem ezen az úton.
A rendszerváltás körüli budapesti alternatív helyeken ismerkedtünk meg, Tilosazás, a többi. Arra emlékszem, hogy akkor is nagyon nyugodt voltál, és ellentétben a környezeteddel nem volt rád jellemző, hogy olyan nagyokat ittál volna velünk. Hogyan érzi meg, érezte magát egy buddhista a pesti éjszakában?
Már nem gondoltam, hogy a beszélgetés egyik markáns témája lesz az ivászat. Én hiszek abba, és tapasztalat alapján állítom is, hogy az emberben valamilyen sors, vagy divatos buddhista kifejezéssel karmikus mag benne van. Tehát igazából, még ha buddhikus is voltam, annak az igénye és annak az eljövendülése majd mindenféleképpen benne lakozik az emberben, ez bennem volt. Hát ez a nyugodtság, ez a relatív, mondjuk azt, hogy szeretetteljes hozzáállás, ez úgy érzem, hogy folyamatosan bennem volt, amióta létezik. Bizonyos szempontból az introvertságot is jelent, ez úgy végigkísér. Az a lényeg, hogy a buddhizmus semmit nem zár ki. Ott egy bizonyos szemléletről van szó, egy bizonyos gondolkodásmódról van szó, különösen a tibetiről beszélek, de más buddhista vonalnál is így van. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel, azzal, amabban nem szabad foglalkozni. Abban a szemléletben kell megvalósítani, és abban a közegben azt, ahogy az ember gondolkozik. Tehát nincsenek kizáró tényezők, kizáró foglalkozások, semmi nincs. Tehát én tulajdonképpen lehetek egy részeges disznó is, ha a szemlettem a buddhizmusnak megfelel, akkor én buddhista vagyok.
A buddhizmussal teljesen összepászítható ez a nyugati gondolkodás, ez a tudományra, technikára alapuló gondolkodás. A legtöbb nyugati, vagy akár keleti híd elismeri a tudományos világképet. Ti is így vagytok ezzel?
Természetesen az a helyzet, hogy nagyon nem tudjuk, vagy legalábbis nagyon nehéz magunkat kiszakítani abból a kulturális közegbe, ahova születtünk. Mi azért ide Európába születtünk, Közép-Európába, de mégiscsak nyugati országnak számítunk. Bár szerencsére azért kicsit keletfele is, hogy mondjam, most nem politikailag értem, hanem úgy egyébként mentalitásban ott vagyunk. Ahogy az előbb említettem, ha a szemlélet megvan, és az a legfontosabb, és ezt maga a Dalai Láma is nagyon sokszor hangoztatja, de nem csak a Dalai Láma, számos tibeti buddhista tanító, zen tanítók, kínai csang buddhista tanítók, szóval minden buddhista irányvonal hangsúlyozza a szemléletet, vagyis azt a tudatállapotot, hogy rátekintek a világra, rátekintek az érzőlényekre, az eseményekre. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy hol élek és milyen környezet vesz körül. Itt nyugaton vagyok, itt fel kell vennem azokat a szokásokat, meg kell felelnem azoknak a szokásoknak, amik jelen vannak, de a belső szív tisztasága, a belső tudatállapot tisztasága az meg kell, hogy legyen mindenféleképpen. Ebben az esetben bárhova kerülök a világon, mindenhol ugyanúgy fogom érezni magam.
De mondjuk abban, hogy a newtoni világ az létezik, hogy a relativitás elmélet létezik, hogy a, most a vírusnál a RNS-en keresztül ezeket ti is elfogadjátok, és nem egyfajta karmikus büntetésként fogjátok fel például ezt?
Én azt mondom, hogy a tudománnyal kapcsolatban egy buddhista gondolkodásmód egy kicsit neutrális álláspontot képvisel. Bár nagyon érdekes a kérdésed annyiban, hogy éppen a napokban, illetve a hetekben fogunk kiadni egy új könyvet, a Dalai Lámának egy régebbi könyvét, de Magyarországon egy új kiadás lesz. A tudomány és a tibeti buddhizmus, vagy általában a buddhizmus kapcsolatáról szól ez a könyv, és pont azt taglalja, hogy itt egy elég nagy hiányosság van mindkét oldalról. És ezt a hiányosságot igyekszik a Dalai Láma szemlélete ezen a könyvön keresztül bemutatni, vagyis hogy kéne kapcsolódni ehhez a dologhoz. A tudomány is azért már egyre jobban felfedezi, hogy azért nem csak a fizikai értelemben léteznek dolgok, hanem vannak olyan megfoghatatlan dolgok, amiket nevezünk úgy, hogy spirituálisak, de nyilván ezt nem a tudomány nevezi így, hanem a másik oldal, amik befolyásolják a dolgokat. Ez elsősorban a létezésre vonatkozik. Mi a létezés, mi a legkisebb pont, mi az atom, az atomon belül mi van, vannak egyáltalán dolgok. A buddhizmus ugyanezt taglalja. és ennek a kettőnek a közös munkából eredő találkozása nagyon fontos lenne, és mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, egy pár héten belül meg fog jelenni. Olvassa el, mert ez a jövő. Tehát ha mind a kettő beragad a saját módszerébe és a saját kutatási metódusába, akkor ez mindig külön fog válni, és nem lesz az emberiség hasznára.
Szedsz azért gyógyszert? Elmész orvoshoz, ha bajod van?
Hát nézd, én személy szerint vegetáriánus vagyok 45 éve, nem szerek gyógyszert, orvoshoz nem mondom, hogy nem voltam életemben, de nagyon-nagyon ritkán járok.
De ez egy elvárás minden buddhista?
Nem, ilyen? Semmilyen elvárás nincsen.
Igen, a buddhizmusban semmilyen elvárás nincsen.
Buddhizmusban nincsen elvárások. Csak belső út van a buddhizmusban, de külső elvárás nem létezik. Belső elvárás az ember feláríthat magának, ha akar. Nem vagyok benne biztos, hogy az is megfelelő út lenne a buddhizmuson belül, de külső elvárás nincsen ezügyben.
Mondtad, hogy vegetáriánus vagy, de közben azt olvastam, hogy a tibeti buddhizmus ellentétben a buddhizmus más területeivel engedélyezi bizonyos húsfajtáknak a megevését. Elsőbb azért, mert ott nagyon rideg körülmények között, kevés növény között 5000 méter magasban élnek.
Mint már mondtam, nincs elvárás hússebéssel kapcsolatban sem, és nem is engedélyezésről van szó, ez talán nem a legjobb szó, hanem a tibeti környezet, a magas fenség, a zord időjárás teszi azt, hogy a húsevés tulajdonképpen Tibetben kötelező, nem tudnának életben maradni az emberek. Vannak más buddhista irányzatok, a dél-kelet-ázsiai buddhista, ahol vegetáriusok. A tibeti buddhista kultúrkör, vagyis a mongol, a tibeti és az ehhez kapcsolódó területek, azok mind húsevők. Persze ismerek tibeti vegetárius embert, hát nehezen bírja, mert genetikusan és egyébként már úgy van beállva a szervezete, hogy neki szükséges a hús. De nagyon érdekes, a Samdong Rinpoche, ez az utolsó láma miniszterelnök Tibetben, most már nem lámák a miniszterelnökök, hanem inkább politikusok. A Samdong Rinpoche-t 2004-ben meghívtuk Magyarországra, mi vendégünk volt, és ővel folytattam egy beszélgetést a vegetáriánusról, és ő elmondta, hogy a tibetiek nagy tragédiája, hogy húsevők. Számomra döbbenetes mondat volt, kifejti hosszasan, hogy miért kerültek ebbe a helyzetbe, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy elvesztették az országokat. És az valamilyen szinten karmikus szempontból is felfogható, hogy hogy jutottak ide. Aztán van olyan felfogás is, ami azt mondja, hogy milyen jó, hogy ide jutottak, mert ezzel a világ széles körben megismerte a buddhizmust, kapott egy Dalai Lámát, aki messze már nem csak Tibetért dolgozik, hanem tulajdonképpen az egész emberiségért szólal meg. Tehát vannak nem csak relatív, hanem abszolút értelemben is nagy előnyei.
A Dalai Láma az ugye egyszerre egy spirituális vezetője a közösségének, másfelől meg közjogi funkciója is van, mint egy államot, egy nem létező államot, vagy ideiglenesen nem létező államnak is a vezetője. Egy kicsit helyre raknád ezt, hogy ki is ő valójában?
Hát Tibetben eredendően a teokrata országról beszélünk, ahol egy király uralkodott, és az a Dalai Láma. Alapvetően hagyományosan a tibeti uralkodó, a király a Dalai Láma, és a vallási vezető Tibeten belül a Pancsen Láma. Csak miután a Pancsen Láma, hogy mondjam, elhalálozott, mert a kínaiak kicsit rásegítették ebbe a folyamatban, ezután a Dalai Lámára maradt mind a két feladat, részben a világi és részben a spirituális vezető is. Mára ugye a Dalai Láma egy száműzött király, így is felfoghatjuk, és egyben ő vezette a száműzött tibeti közösséget. Aztán a későbbiekben, nem olyan nagyon régen, 10 éve, ő teljes mértékben kilépett a politikai életből, legalábbis megnyilvánulásokban. Természetesen nagyon hallgatnak az ő szavára, bármit mond, a tibeti közösségről beszélek elsősorban, és az új, azóta demokratikusan megválasztott, 5 évenként megválasztott miniszterelnökről beszélek. Így a Dalai Láma fokozatosan egy olyan, remélem senki nem érti félre, olyan világpolgárá vált, akit mindenhol a világon egyrészt szívesen fogadnak. Másrészt olyan hozzászólásai, olyan tanácsai vannak, olyan a világ menetével, az emberiséggel kapcsolatos fontos megjegyzései és bölcsességei vannak, amit mindenki nagyon szívesen hallgat, és mindenki nagyon szívesen követ. Független attól, hogy tibeti buddhista vagy nem, számtalan keresztény barátunk van, akik nagyon keresztények, és nagyon-nagyon szeretik a Dalai Lámát, tehát nem mond ellen. De ha belegondolunk, akkor már a Dalai Láma tulajdonképpen a leghitelesebb, még élő és még aktív politikus, közéleti személyiség, vallási vezető, filantróp, nem hazudik, nem beszél félre, nem lop, nem csal. Tudsz ilyen politikus mondani az elmúlt 50 évből? Nem Magyarországon, a világon. Nem tudok mondani.
Tibetnek a függetlensége, a nyugati értelemben vett függetlensége, az már viszonylag rég nincs meg. Tibet nagy része Kína egyik autonóm területeként létezik.
Így van.
Ahol egy nagyon erős asszimiláló politikát folytat a kommunista Kína. Kínai betelepítésével rengeteg, még a 2000-es években is volt egy komolyabb, durva fizikai erőszak.
Hát
rengeteg...
folyamatosan van, legfeljebb nem tudunk róla.
Tehát van egy folyamatos függetlenségi küzdelme is a tibetieknek. Ami azért fura a buddhizmussal, aminek ugye lényege, hogy semmit nem akarunk úgy nagyon.
Igen, hát lehetne ilyen ellentmondásokat feltárni, hogy akkor miért ilyenek a tibetiek, miért olyanok a tibetiek, egyáltalán a burmaiak miért választják az erőszakot, hiszen ott is buddhizmus van. Tehát vannak ilyen dolgok, de úgy tűnik, hogy az emberi lét, az emberi életben maradás, az egyáltalán ki tudjuk fejezni magunkat, ahhoz azért egy olyan minimális függetlenség mégiscsak kell, idézőjelbe értem a függetlenséget, ami az identitásukat meghatározza, meg tudjuk magunkat határozni.
Tehát valami államszerűség.
De ezen belül például a tibetiek egyáltalán nem folyamodnak erőszakhoz. Tehát ott nincsen olyan, hogy megölik a kínaiakat. Ott van egy csendes vagy kevésbé csendes ellenállás, vannak tüntetések, vannak tibetzászlók, vannak demonstrációk, de olyan, mint az ujguroknál, a kicsit más genetikai népességről van szó, hogy egyszerűen megölik a kínaiakat, az őket a rabszolgatartó hannokat, ilyen nem létezik Tibeten belül.
Annak dacára, hogy a tibetieket rendszeresen mészárolják azért?
Ennek dacára. Első pillanattól kezdve nem létezett. De facto 1959. március 10 óta szűnt meg Tibet függetlensége, ekkor kényszerült a Dalai Láma elmenekülni Lhászából, Indiába kötött ki, de már 1940-es évek vége fele a kínaiak már nagyon erőszakosan kezdtek benyomulni Tibetbe.
40-es években még egy önálló állam volt?
Önálló állam volt, a 13. Dalai Láma ezt meg is erősítette, diplomáciailag is szólt himnuszt írtak. Nem azért, mintha az előtt nem lett volna önálló, de az a belső ázsiai, közép-ázsiai létmód, az nem követelte meg ezt abban az időben, hogy a határokat meghatározzuk pontosan, hogy zászlónk legyen. Ilyenről nem volt szó, mert annyira relatív tiszta életet éltek, relatív, mert természetesen, ha megnézzük Tibet történetét, hát a Shakespeare királygyilkossághoz hasonló események történtek az elmúlt 500-600 év alatt. Még a buddhizmus alatt is hozzá kell tenni. Tehát azért ott is emberek élnek. Nem azt jelenti, hogy Tibetbe szentek, angyalok élnek. Ugyanolyan emberek élnek, mint máshol, de mégis az össz nyájszellemű átalakulás az megtörtént az elmúlt évszázadokban. Még annyit szeretnék mondani, hogy a kínaiak több évszázadra pályáznak Tibetre, a kínai császárok mindegyik szerette volna valamilyen módon magához csatolni, de mint említettem, a határok nem voltak olyan élesek akkor, mint most, mármint az ország határok. Ezért egy ilyen vazalusi kapcsolat alakult ki Kína és Tibet között, ami tulajdonképpen kisebb nézeteltérések ellenére működött. Az igazán durva a beavatkozás és a kegyetlen mészárlás a kínai kommunisták megjelenése után, vagyis Mao Tse-tung megjelenése után történt.
Visszatérve rád, az miért nem volt neked elég, hogy megtaláltad a saját szellemi utadat? Miért akartál egy civil szervezetet is? Ennek van politikai aktivitása ennek a szervezetnek.
Egyrészt nem akartam, hanem felkértek rá. Én ezt, mind viszonylag friss, spirituális úton járó és tibeti buddhizmussal foglalkozó embert megköszöntem és elvállaltam. Megmondom őszintén, nem tudtam pontosan, mit vállalok el, mi a feladat. Még azt is hozzáteszem, hogy lehet, hogy ma el sem vállalnám, nem tudom. De minden esetre elvállaltam, és elég hamar rájöttem, meg rájöttünk a munkatársaimmal együtt, akkor is hasonló buddhista barátaim csatlakoztak az alapítványhoz, hogy önmagában egy politikai munka nem elegendő akkor, hogyha valamilyen népnek, népcsoportnak, országnak a hagyományát nem ismerik meg. Tehát valójában az, hogy miért fontos ezt támogatni, miért jó ez a világnak. A kettőt összekapcsoltuk, és így lett Tibetes Segítőtársaság Shambhala Tibet Központ, aminek van egy kisebb részben egy emberi jogi munkája, hagyjuk meg a kisebb részt, hiszen buddhisták vagyunk. És a nagyobb rész egy jóval spirituálisabb szellemi munka, ami a buddhizmus, meg a bőn, meg egyéb buddhista irányzatok bemutatásában mutatkozik meg. Ez a munka folyik most itt a Shambhala Tibet Központban.
Ez alatt a negyed évszázad alatt hányszor tartóztattak le?
Egyszer sem tartóztattak.
Nem voltál előállítva tüntetés?
Előállítva, elő voltam, akartam, de nem voltam.
Hányszor voltál előállítva?
Nem ugyanaz a kettő.
Nem ugyanaz a végezet.
És ezt azért hangsúlyozom, mert az elmúlt 25 év alatt soha semmilyen büntetés, szabásértés ügyben nem kaptunk. Próbálkozás volt a rendőrség részéről, bevittek, elvették az ászlót, feljelentettek garázdaságért, minden egyéb másért. De mindegyik dolog úgy végződött érdekes, hogy ezek teljesen ártatlanok, és ez igaz is. Mert önmagában egy tibet zászlót felmutatni, vagy esetleg elkújjongatni azt, hogy Free Tibet, hát ez nem bűn sehol, illetve hát van ahol bűn, de az nem úgy hívják, hogy Európa. Ezért nem lehet valakit megbüntetni. Sőt, odáig fajulnak ezek általában ezek az őrizetbevételek, vagy ezek az akciók a rendőrség részéről, hogy mi bepereljük a rendőrséget. Nem is azért, mert föltétlenül egy újabb megnyerést szeretnénk a kalapunkra tűzni, nem is azért, hogy kártérítést kapjunk, hanem úgy érezzük, hogy abban fejeződik be az akció. Tehát ott vagyunk, nem engedik, hogy kimondjuk, hogy Free Tibet, nem engedik a Tibet zászlót, a Dalai Láma képet. Egyébként mindig arról van szó, amikor kínai politikus látogat Magyarországra. Tehát önmagába kimenni a követség elé március 10-én, az nincs megakadályozva, nem is volt megakadályozva soha. Akkor van mindig probléma, amikor jön egy magasabb, vagy egy közepes káderű kínai politikus, akkor probléma ez, mert ennek az a háttere, ezt pontosan tudjuk, ezt nem kell itt meg bebizonyítanom, hogy a kínai fél megkéri a fogadó országot, hogy lehetőleg ne zavarják az ő útját, és a Tibet zászló meg erre vonatkozó megjelenéseket takarítsák el. És ennek a legtöbb kormány, nem mondom, hogy mindegyik, mert azért nem mindenhol van így, de bizonyos kormányok, akik ennek szeretnének megfelelni, nem csak a jelenlegi kormányra gondolok. Ez régen is így volt.
Tehát téged előállítottak a korábbi szociális kormány. Hányszor volt előállítva már?
Hát ezt nem tudom megszámolni. Hát nagyon sok megjelenésünk volt, és nagyon sok olyan volt, amikor nem voltam előállítva, csak egyszerűen kitépték az ászlót a kezemben, letepertek, hátra gyűrtek, befogták a számat, valamilyen módon megzsaroltak, hogy hagyjam abba, tehát ilyen nagyon sok volt. Nem csak velem, hanem ugye menekült tibeti barátunkkal is, hogy Magyarországon több mint 10 éve élnek már menekült tibetiek, akik nagyon aktívan részt vesznek minden ilyen demonstráción, hiszen a saját országukról van szó.
Azért az egy érdekes helyzet lehetett, hogy 2009-ben talán együtt tüntetsz Balogh Zoltánnal, aki aztán 2010 után miniszter lett, ki hírek szerint azért zavarba is volt ettől, mert nagyon harcosan kiállt a Tibet jogai és Tibet függetlensége mellett, majd 11-ben már a kormány részéről ő is.
Hát ez teljes mértékben így van, és külön egyéb nevek említése nélkül valahogy ez a politikának egy sajátja, hogy mindig egy adott érdekpillanatban valamit elővesz és a fontosnak talál, a későbbiekben egy jobbnak tűnő vagy szerencsésebb érdekére az feladja, tulajdonképpen ez a politikus sors, és azt kell, hogy mondjam, hogy valamilyen szinten sajnálok egy politikus, mert olyan mértékben meg kell hasonlania, olyan mértékben kell hazudoznia, félrevezetnie, mindenféléket ígérgetni az embereknek, hát ami nem lehet egy könnyű dolog.
2008 tavaszon, amikor a sok halálos áldozattal járó összecsapások voltak Tibetben, és akkor volt egy parlamenti határozati javaslat, amelyikben az országgyűlés felszólította volna a kínai népköztársaságot, hogy tartsa tiszteletben emberi jogokat, támogassa a Dalai Láma és a Peking közti tárgyalásokat az autonómiáról, ezt a Fidesz támogatta.
Semmilyen Zsolt azt mondta, hogy ez a javaslat nem
lett,
volt,
nem lett, és ezt az akkori szociális, liberális kormány lökte vissza.
Igen, de azóta több javaslat beletartva, meg az előtt is, soha egyetlen egy kormány sem fogadta el ezt a javaslatot. Mindig voltak vagy ellenzéki, vagy netán társpártok, akik beadták. Azt hiszem az MDF is adott be, vagy valahogy így most hirtelen nem emlékszem. De igazából elfogadva soha nem lett, ezt a bátorságot egyetlen kormány sem vállalta fel. De hozzá kell tennem, hogy Európában, Nyugat-Európában szinte mindegyik országban van ilyen javaslat és annak elfogadása. Tehát létező.
Tehát ezt elfogadták Nyugat-Európa?
Parlamenti határon.
Mert azért a nyugat-európai vezetők sem szívesen találkoznak a Dalai Lámával, bár Obama egyszer azért találkozott vele.
A miniszterelnökök nem nagyon, egyéb politikusok egyéb igen, politikusok. De hozzá kell tennem, hogy egy parlamenti határozat javaslat elfogadása az nem egyenlő a kormány véleményével. Tehát itt azért vannak differenciák. Igen. El lehet fogadni, az csak megállapít bizonyos tényeket, és felszólítja Kínát az emberi jogok betartását. Tehát tulajdonképpen a legenyhébb szankció vagy reakció Kínának nincsen különösebb következménye az elfogadásnak, csak akkor, ha az emberek valamilyen más, nagyobb érdeket Kínától beszélhetve látnak emiatt a dolog miatt. Hát hozzá kell tenni, hogy még a kezdeti Fidesz éra alatt, illetve Fidesz éra előtt volt javaslatomra magyar-tibeti parlamenti csoport, és szinte minden pártból jelen voltak képviselők, ez körülbelül 15-20-an lehető, már nem is emlékszem pontosan. Ez akkor volt, mielőtt a Dalai Láma jött volna, 2010-ben a Dalai Láma jött volna Magyarországra, és természetesen az utávaló időszakban, ahogy hát konszolidálódott, hogy így mondjam, a belső helyzet, és Kínával egyre szorosabb lett a kapcsolat, ez a parlamenti csoport megszűnt, elpárolgott, senki nem tagja már, természetesen én sem tudok már tenni ez ügyben, és ez magával hozta azt is, hogy a mi tevékenységünk Tibet érdekében teljesen outsider és teljesen kívülálló módon tud csak tevékedni. Én úgy érzem, hogy egy normális politikai rendszerben egy ilyen nem hivatalos, nem állami szervezetnek, mint a miénk, ennek a segítsége és ennek a közreműködése a kormányzat, tehát egy fontos tényező. Nagyon sok mindent tudunk elemezni, hozzászólni, hátsó igazságokat feltárni. Ettől még nem kell a kormánynak föltétlenül fogadni a Dalai Lámát, vagy nem kell Kínát elvetnie, de mindegy információs háttér nagyon lényeges lenne. Ez itt sajnos nem történik. Hozzá kell tennem, régebben még azelőtt tudtunk néha vendégeskedni a külügyi bizottságnál, beszámolni, hogy mi volt, mik a történések, milyen újabb atrocitások vannak. Például a Samdok Rinpoche, az említett tibeti miniszterelnököt fogadta a külügyi bizottság, és tárgyalt vele. Hát ez 2004-ben.
Szóval nehéz azzal az érvel mit kezdeni, nem? Hogy Magyarország gazdasági érdeke fontosabb, mint az emberi jogok melletti kiállás.
Hát nehéz rám itt mondani, inkább ezt mondom. Illetve hát egyet lehet mondani, hogy azért nem egészen így van. Mert az emberi jogokkal való kiállás egy olyan univerzális igény, és egy olyan fontos eleme az emberiségnek, amit ha nem tartunk folyamatosan szem előtt, ha nem tartjuk be, ha nem idézőjelben figyelmeztetünk rá másokat, hogy itt gond van, akkor itt nagyon hamar komoly bajok lesznek az emberisége, mondjuk pár évtized alatt, vagy egy évszázad alatt. Én úgy érzem, hogy ez a legfontosabb. Persze ügyesen kell ezt megoldani, mármint nem úgy értem, hogy sunyifű alatt, hanem tessék ezt kinyilatkoztatni, egyébként ki van nyilatkoztatva számos nemzetközi dokumentumban, tehát igazából csak azokat kell megerősíteni, vagy inkább felfrissíteni, tessék kinyilatkoztatni, és ennek mentén építeni a gazdaság kapcsolatok, amik szintén fontosak. Én abszolút nem állítom, hogy a Kínával való kapcsolat nem fontos, nagyon is fontos. Kína már régebben, nem csak régebben, hanem mára mindenféleképpen az egyik legjelentősebb tényezővé vált a világon, nem szabad figyelmen kívül hagyni, de azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ő ne exportálja ide a saját maga emberi jogi elképzeléseit, mert az mindenféleképpen a kárunkra fog.
Jelent fenyegetés szerinted Kína növekvő befolyása?
Mindenféleképpen. Mindenféleképpen, méghozzá most már az ügyes hatalmak is Kína azok közé tartozik, hiszen egy több ezer éves kultúráról van szó. Nagyon-nagyon nagy tudás van ott, nagyon-nagyon nagy emberanyag van ott. Van egy harcművészete Kínának, egy háborús művészete, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy eljönnek fegyverrel, vagy levágják a fejéret, hanem mindenféle más módon megjelenik, olyan módon, hogy észre se veszi az ellenfél, vagy a partner, hogy mi történik, meg hogy történik, és már ott van a hátországon belül. És már ott vannak egységek, ott vannak elemek, amik tudnak mozogni. Például az, hogy Kínába kifejezetten támogatják, hogy azt a kínaiak átmenjenek Európába, üzleteket nyissanak, jelen legyenek. Hát Magyarországon is az én információm szerint legalább 80 ezer kínai él.
És őket erősen kontrollálja az otthonban a családjukon keresztül, vagy akár közvetlenül a kínai kommunista párt?
Mindenképpen, mindenképpen. Ezek az itt élő kínaiak láthatólag teljes módon kívülesnek mindenféle politikai megmozdulásra, nem bírálják a saját kormányukat. Ha szóba elegyedünk fel ebbe a témába, nem szólnak hozzá, vagy esetleg olyan módon, ami nem értékelhető. De ugyanakkor, ha valami kínai magasrangú politikus jön, akkor érdekes módon előkerülnek ilyen kis ügynökszerű kínaiak százával, nem egy-kettő, százával, kis tibet zászlóval, kínai zászlóval, kis kínai zászlóval, csak azt akarom mondani, hogy arra is képesek ezek a diákok, itt élő kínaiak, hogyha egy tibeti kimegy egy zászlóval, akkor azt körbefogják 20-30-an, úgyhogy nem látni bármilyen magas a tibet zászló, bármilyen magasan van, őnekik háromszor akkora kínai zászlójuk van, beterítik azt a nyomorult szerencsétlen tibetit, semmit nem látni belőle. Tehát azért egy nagyon aktív jelenlét van, ami adott esetben aktivizálódik, és politikailag állást foglal.
És hogyha ide jön még pár ezer diák, meg a tanáraik?
Hát igen.
Az egyetemre.
Ez a probléma, és nekem is ez a problémám, és egyáltalán nem az, hogy Kínából kulturális vagy egyéb más kapcsolatunk erősödik, vagy építjük, vagy számítunk rájuk. Én ezt is egy ilyen cselnek gondolom és érzem, amellett, hogy természetesen egy egyetemről van szó. Na de hát ennek az egyetemnek, mint egy teljes mértékben kínai egyetem, alá kell magát vetni a kínai kommunista párt törvényeinek, elvárásainak, nyugati kozmetikával, mert ezt is meg tudják oldani, hogy nyugaton szalonképes legyen, senki ne vegye észre, de ugyanakkor a háttérben belül, alul, felül egy komoly aknamunka folyik.
Te beutazhatnál Kínába?
Nem tudom ebben a pillanatban. Kínába nem próbálkoztam bemenni, Indiába természetesen voltam, Tibetben nem voltam, bár hozzá kell tenni, egy jó 15 éve, még a régi helyen voltunk a Lőrinc Baktéren, Tibetes Segítő Társaság, egyszer csak kaptam egy telefont, hogy 10 perc múlva itt van nálam a kínai nagykövet, és valóban meg is jelent. A kínai nagykövet nagyon kedves volt, udvarias volt, hozott egy ajándékot. Az ajándék az volt, hogy valami kis dobozba, valami kis tücsök, nem, egy dobozba egy kis egér volt, és valami macska azt az egeret ott megzárta. Egy ilyen kis kínai kis...
Áthallásos.
Mindenféleképpen az, meg kaptam már, nem tudom, még valami könyveket kaptam, és ott eltöltött egy másfél órát, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, végig azt taglalta, hogy hát mennyire tévedésbe vagyunk mi, mennyire rendben van minden Tibetbe, milyen sok jót tett Kína Tibetér, és hogy nem érdemes ezért harcolni, és hát ő meghív engem Tibetbe, menjek ki, járjam végig, ők majd segítenek körbejárni az országot, és akkor meg fogom látni, hogy mennyire jó minden. Ezt a lehetőséget megköszöntem, de nem mentem Tibetbe.
jelenthet valamilyen potenciális veszélyt rátok a szervezetre az, hogyha ide jön az egyetem?
Hát nem tudok válaszolni. Mi azért a tibetes segítő társaságok közül, bár annak ellenére a 90-es évek közepén az egyik legjelentősebb volt Közép-Európában és Nyugat-Európában is az általam alapított szervezet, de azóta politikai és társadalmi támogatottság nélkül nem nagyon tudtunk fejlődni, és anyagiak nélkül. Tehát most már jóval erősebb szervezetek vannak, és hát ugye az a szempont is itt van, amit mondtam a beszélgetés elején, hogy mi azért nagyrészt inkább a hagyomány részével foglalkozunk, és jóval kisebbet az emberi jogok részében, nem feladva annak az elvárásait, de a munkánk nagyobb része ebbe telik ki. Én úgy érzem, hogy a kínaiak ennek ellenére figyelnek ránk, folyamatosan tudják, kiről van szó, tudják, kik dolgoznak ebbe, én nyilvánvalóan nyilván vagyok tartva, ez nem is kérdés. Én úgy érzem, hogy ha ez az egyetem megalakulna, akkor ez a megfigyelés talán erősödne, bár olyan sok titkolni való nincs, tehát tőlem leagadhatják a telefont is. Bár én olyat nem mondok, amit ne várolnék nyilvánosan.
Személyesen, a személyes életedben, illetve a tibetet segítő társaság vezetőjeként mit szeretnél még elérni? Merre fele haladnál?
Hát nézd, elsősorban azt szeretném, hogy az alapítványunk, ez a kis szent hely, és ezt minden, épp hogy nem iróniával, hanem éppen a legnagyobb komolysággal mondom, ez minél több embernek adjon minél több lehetőséget arra, hogy a dharma útjára lépje, hogy saját magát és a világot megismerje, hogy együttérző legyen vele szembe a világ, és ő maga is együttérző legyen a világgal szembe. Ezt szeretném folytatni halálomig, ha úgy tetszik ezt a munkát. Természetesen vannak kisebb célok, szeretném, ha egyszer eljutnék Tibetbe, a szabad Tibetbe elsősorban. Bár önmagában a spirituális turizmust, meg akár free Tibet turizmust önmagában nem tartom olyan nagyon fontosnak, ahol az ember él, ott is tud tenni ezért a dologért elég sokat. Ez is talán jó lenne, hogyha a Dalai Láma egyszer visszalátogathatna már Tibetbe, vagy akár ott is maradhatna, de ennek elég kicsi a valószínűsége. Én úgy érzem, hogy ez egy elvállalt munka, ez egy hitvallás, amit én elvállaltam Tibet segítségére. Ezt fogom folytatni az elkövetkező időben is, addig, ameddig lehetőségem, erőm és lehetőségem van rá. De mondom még egyszer, a legfontosabb az együttérző szeretet gyakorlása és annak a bemutatása az emberek számára.
A Selfie-ben, a Szabad Európa podcastjában Hendrey Tibort hallották, aki a Tibetet segítő társaság Shambhala Tibet Központ alapítója és vezetője. Akit jobban érdekel a nép és a vallás, az folyamatosan friss híreket talál a központ oldalán a tibet.hu-n. Kerényi Györgyöt hallották.